Egy az Úr, egy a hit címmel látható a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűjteményei, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye könyv és levéltára közös kiállítása a Déri Múzeumban. A Civisek Világa állandó helytörténeti kiállításhoz kapcsolódó időszaki kamaratárlat a református kistemplomra és a Szent Anna templomra összpontosít, arra a két istenházára, amelyeket párhuzamosan építettek fel, mindössze két sarokra egymástól, és amelyek ma a sok pusztítást elszenvedett város legöregebb templomai.
Váradi Katalin vagyok, a Déri Múzeum történész múzeológusa.
Hogyan született meg az ötlet erről a kiállításról? Minek a nyomán?
Asszisztensként működtem közre a projektben. A kurátorok, a Tiszántúli Református Egyházkerület gyűjteménynek a munkatársai, Pészalai Emelüke, illetve Veres Dániel, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye levéltár és könyvtárának igazgatója, Somogyi Péter, ők hárman voltak a kurátorok, állították össze a tárgyi anyagot. Maga az ötlet pedig egy szintén kolléganőket lehet megemlíteni, ugye, hogy megújult nyáron a Civisek Világa néven az állandó helytörténeti kiállításunk, és ahhoz kapcsolódóan ősszel elindult egy előadás és egy kamarakiállítás sorozatunk. Ez a jelen kiállítás ennek a harmadik része, és a Megmaradás Városa Szabadság Ára kiállítási egységhez kapcsolódik, és azon belül is a református katolikus együttélésének a témaköréhez.
Mert ennek megvannak a csúfos gyökerei, igaz? Nem volt mindig ilyen jó a kapcsolat a két egyház között.
Igen, de nyilván ennek történelmi oka is voltak. Ugye a reformáció megjelenésével a 16. század második felében itt Debrecenben a református vallás lesz, mondhatni az egyed uralkodó vallás, de tulajdonképpen ez egy ilyen túlélésnek a úgy mondhatni egyik segédje, tényezője volt. És amikor a Debrecen elnyerte a szabad királyi városi címet, ugye 1693-ban első Lipóttól megkapta az oklevelet, viszont ez törvényes erőre, ez majd csak 1715-ös országgyűlési határozattal vált hatályossá, viszont ekkor már feltételként szabták az, hogy a városnak ismét, illetve újra be kellett engedni a katolikusokat, és számukra telket kellett jelölni a templom, illetve az iskola helyére, és ezzel kezdődött a református katolikus együttélésének egy újabb fejezete.
És itt van velünk, akkor az egyik kurátor, egy bemutatkozásként.
Somogyi Péter vagyok, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének a levéltárnak és könyvtárnak az igazgatója.
Amikor elhangzott ez a felkérés, hogy lenne egy ilyen kiállítás, akkor ezt hogyan fogadták, és hirtelen mifelé fordultak a gondolataik, amikor ezeket a tárgyakat elkezdték összeválogatni ide?
Érdeklődve és kíváncsian, hogy akkor pontosan mi legyen az a anyag, amit be tudnánk itt mutatni. Így az első körben természetesen még külön-külön gondolkodott a két felekezet, és ennek kapcsán volt egy második megbeszélésnek, mondom el, az első alkalom, amikor felkérés jött, akkor még a egyházmegyéknek a vezetői voltak jelen. Második alkalommal ültünk össze, és akkor tettük össze, hogy ki mire gondolt, és így alakult ki, illetve pontosabban már református kollégák hozták ezt a koncepciót, hogy induljunk ki abból, ebből a 18. századi időszakból, hogy Debrecennek van két templom, amiről kevesen tudják, hogy a két legrégebbi templom, ami áll és megtekinthető a mai napig.
Vagyis?
A kis templom a reformátusoknál, illetve a Szent Anna utcán, a Szent Anna templom látogatható. És ennek a két templomnak a gyűjteményéből, még meglévő anyagaiból hoztuk el a református kollégák is, meg mi is a jelenleg itt látható kiállítás műtárgyakat, illetve ennek kapcsán a kiállításnak van egy infografikás része, ami egy ilyen idővonalon mutatja meg és állítja párhuzamba a két felekezetet, illetve a két templomnak a történetét.
Miközben rátérünk arra, hogy mi volt az alapkoncepciója ennek a kiállításnak, hogyan és milyen úton, módon szerették volna a tárgyakon keresztül megmutatni, hogy milyen is volt a két egyház kapcsolata annak idején. Lépjünk tovább ebben a kiállításban, és én arra kérem, hogy most ön vezessen oda egy olyan tárlóhoz, vagy vitrénhez, amiről úgy érdemes is konkrétan beszélni.
Az alapkoncepció az volt, hogy a két felekezet, a két gyűjtemény egyformán meg tudja mutatni a saját történetét, illetve tárgyainak a gazdagságát, és a választás nem véletlenül esett a kis templom és a Szent Anna templom történetére, illetve építésére, ugye, hogy említésre került. Nem elég, hogy gyakorlatilag közel találhatóak egymáshoz, hanem az építés történetük is gyakorlatilag párhuzamosan zajlott egy időben. Ugye 1719-ben kezdték meg a kis templomot, előtte egy fa templom állt, 1719-es tűzvész során leégett, és már abban az évben elkezdték építeni a kis templomot, és egész hamar felhúzták az alapépületet, és két évvel később, 1721-ben pedig a Szent Anna templomnak az építése is megkezdődött, ami 1746-ban nyerte el a formáját, és ezen kívül nagyon sok hasonlóság felfedezhető a két templom történetében, tehát mindkét esetben ugye a tűzvész, mint olyan meghatározó tényező volt, hiszen egy újabb tűzvészek alkalmából bizonyos részek leégtek, ezeket újra kellett építeni. Például a homlokzatot is meg lehet említeni, hogy nyilván el két eltérő időben, de mind a kettőnél ugye az, hogy az előző alkalommal tűzvész során leégett, akkor az újabb tervek alapján már viszonylag hasonló klasszicista stílusban épültek egymástól függetlenül, tehát hogy ezek is nagyon szépen kimutathatóak. Ugyanakkor a liturgikus tárgyak tekintetében is vannak hasonlóságok. Nyilván vannak más eltérő szokások, teológiai felfogások, de alapvetően az üzenet, a hozzáállás, illetve a tárgyaknak a funkciói mind a két esetben ugyanazok. Például a református liturgikus tárgyaknál az úri hímzéses terítők, úrasztali terítők, patyolatkendők, azok különösen a 18. században kiemelkedő tárgynak számítottak, hiszen ezeknek a többségét ezt a hívek adományozták a templomoknak, és tulajdonképpen az úr asztalának a megterítésére, illetve az egyéb liturgikus edényeknek, mint például az úrasztali edényeknek a letakarására, lefedésére szolgálta, különleges hímzéses technikával készültek, nagyon sok esetben skófimos hímzése, ami azt jelenti, hogy aranyozott ezüst szálból, mindenképpen fémes szálból hímezték ki ezeket a terítőket, nagyon szép, gyönyörű mintájuk, motivumok van, általában növényi mintákkal találkozhatunk, és mindenféle érdekes elemekkel, és tulajdonképpen ezek a hímzések visszaköszönnek a katolikus tárgyakon is, és tulajdonképpen, ha megnézzük ezeket a katolikus tárgyaknak a tesziliákat, alapvetően más névvel nevezük őket, de a funkciójuk ugyanaz, ugyanúgy a liturgikus tárgyaknak a védelme, letakarása, és bizonyos motivumok ugyanúgy visszaköszönnek, illetve itt is megtalálhatóak például skúffilmos hímzések is.
Tehát akkor ide jöttünk az úrasztali terítőket tartalmazó tárlókhoz, de úgy látom, hogy egyébként laikus számára is nagyon könnyen megkülönböztethető a két egyház úrasztali terítője. Mi az, ami egyből az ember szemébe ötlik különbségként a két úrasztali terítőre ránézve?
Hát itt konkrétan szerintem az, ami nagyon feltűnik, hogy a katolikus félnél a színhasználat sokkal színesebb. A református visszafogott, igen, a katolikus ő sokkal színesebb. Ugye itt arról van szó leginkább nagyon egyszerű dologról, de egyébként egy nagyon szép dologról, tehát hogy a katolikus, ugye a Szent Misa, ugye ez a legszentebb áldozat. De úgy lehet tekinteni, hogyha akár azt mondom, hogy elmegyek meglátok egy nagyszülőt felköszönteni, hogy akkor oda a legszebbet viszem, a legszebb ruhámat veszem fel, és ez jelenik meg a mi liturgiánkban is, hogy amikor bemutatjuk a Szent Misét, hogy akkor itt is a legszebbet, a leggyönyörűbbet adjuk oda az Úristennek, hiszen neki nem adhatunk kevesebbet.
És ez minden tárgyon végig vonul, úgy látom, igen.
Nálunk hát katolikusoknál igen, ezért vagyunk díszesebbek, hogy mi így gondolkodunk.
De a funkciójuk ugyanaz, ugye? Ezeknek a tárgyaknak, tehát funkcióját tekintve ugyanazt a célt szolgálják.
Hasonló, mert amit én itt látok kiállít, nem ugyanaz a dolog, ugyanaz, de ugyanabban a térben működnek. Tehát, hogy a református kollégáknál az úrkancsok, ugye a úrvacsoránál jelenik meg. Nálunk, ami itt egy nagyon szép és értékes darab, és amit el tudtunk hozni az időszakból, egy monstrancia, egy szentségmutató.
Menjünk már oda, kérem szépen.
Az ünnepi kör menetekkor használ. Ez 1751-ből származik, Szilasi Jánosnak a műhelyéből. Gyakorlatilag, amit megláthatunk rajta, az Ószövetségi és az Újszövetségi rész jelenik meg, hiszen lent Jákob látható fekszik a földön, felette egy kitárt karú angyal, és ő felette láthatjuk itt körben a szentségmutatóba a Jákobnak a fiait, az Izrael 11 törzsét. Tehát így lentről felfele haladva növekszik az Ószövetség. Majd a 12 fia volt Jákobnak, de a figyelmes szemlől észreveheti, hogy csak a 11 fiúban jön megjelenítve. József hiányzik róla, hogy a törzsekből, ahogy kisarjadnak a búzakalászok, úgy sarjad a nép. növekszik, és a fentebb haladva már itt most nincs benne, de a szentségmutató részben hiányzik az ostya, az eukarisztia, ugye, aki Krisztusnak a teste, felette a galamb formájában jelenik meg a Szentlélek, legfelül pedig ember formában maga a Jóisten, és ez már így az újszövetségi rész. És ugye középen Jézusban kapcsolódik össze a kettő.
Ez a református katolikus ellentét mikor kezdett enyhülni, és hogyan oldódott meg egyáltalán ez a probléma?
Szerintem már a 18. második felétől, végétől már egyértelműen beszélhetünk enyhülésről, elég ha csak a vegyes házasságokra gondolunk. Nyilván kezdetben úgymond nyomásra történt ez az együttélés, enyhülés, például ha arra gondolunk, hogy nyomásra kellett kinevezni katolikus tanácstagokat a városi tanácsba, vagy a első katolikus főbírónak a megválasztása nyomásra történt, de későbbiekben már újból választották, ez már nem nyomásra történt, tehát ezek is mind együtt jelezték. Másrészt, hogy a 18. század végétől 19. században megindult egy lassú városiasodás, polgárosodás itt a Debrecenben, és ezeknek a közreműködői között nagyon sok katolikust is tanálunk. Tulajdonképpen a polgári igényeknek a részbeni kiegészítők az új katolikus széhek voltak, mint például az órás szék, megjelent a német szabószé, tehát az ugye a nyugati mintát jelentette, és többnyire katolikusokból állta, de hogyha a nagy építőkre, Povolnyi Ferencre és társaira gondolunk, azok között is nagyon sok katolikus származásokat találhatunk, és hogyha nagy szimbolikus eseményt szeretnénk kiemelni, akkor ezt az 1860-as császári pátens elleni tiltakozást lehet egyrészt kiemelni, hiszen ott a kis templomban volt egy gyűlés, amelyben a protestánsok tiltakoztak a császári pátens ellen, de ezen a gyűlésen a katolikusok is kifejezték a támogatásukat, tehát ők is ezt túlzásnak ítélték. Tehát tulajdonképpen már mindig is voltak ilyen apró jelek, tehát hogy 18. század végétől, 19. századtól már szerintem beszélhetünk enyhülésről.
Annak idején ez a viszálykodás egyébként miben nyilvánult meg? Tehát mit tettek vagy nem tettek egymás ellen, vagy egymás mellett?
Alapvetően nyílt viszálykodásról nem nagyon beszélhetünk, illetve nincsen, ha volt is, azoknak is többnyire ilyen politikai színezete volt, tehát azért is mondtam, hogy történeti okai vannak, hiszen az, hogy a Debrecen városa megszokta, hogy önálló, független volt, saját maga hozta meg a döntéseket, és akkor, hogy uralkodói nyomásra kellett engedni bizonyos kérdésekben, nyilván ez óhatatlanul rávetődött az ellentétekre, és inkább azt mondom, hogy inkább politikai szinten, városi ügyekben nyilvánultak meg ezek az ellentétek.
Azért én most csak mennék tovább ezen a fantasztikus kiállításon, és azért mondom, hogy fantasztikus, tehát nem illendőségből, mert itt olyan dolgokat is látni, amit egyébként máshol nem. Tehát ezek még egyébként valamilyen formában, ha nem is pont ezek, de használatosak?
A református egyháznál főként a régi közösségeknél jellemző az, hogy nagyobb úrvacsoraosztások alkalmából előkerülnek a régi 17-18. Századból származó urasztali edények, illetve urasztali terítő, és itt például, amit a kiállításban láthattunk, az egy nagyon szép úri hímzés, ami az állandó kiállításban látható. Nyilván ugye ezek gyűjteményi darabok, tehát a múzeum gyűjteményéből kerültek elő, illetve állítottuk ki, de de hogy nagyon sok helyen még gyakorlat az, hogy ezeket a régi tárgyakat előveszik, és hogy ezzel is kifejezik az eseménynek az aktualitását, illetve fennköltségét, és hogy ezek a tárgyak között nagyon sok, nagyon szép iparművészeti munka van, de például a most kiállított tárgyak között is azért is figyelemre méltóak, mert a többségüket híresebb debreceni ötvös készítette, mint például Békési vagy Büttösi Istvánnak a munkái közül is láthatunk. És még egy gondolatot visszatérve a monstrancia gondolathoz, hogy ugye említésre került, hogy az Ószövetség is megjelenik, és tulajdonképpen az ószövetségi motivum olykor előfordul a reformátusoknál is. Például itt, hogyha megnézzük a kis templomból származó oszoprészes kannát, itt a feltételezések szerint az oszopdísz a jeruzsálemi nagy templomra utal, tehát ugye ez is egy ilyen visszautalás a Ószövetségre, tehát hogy még újabb hasonlóság is megjelenik a két egyházművészet között.
A katolikus atyák még viselnek ilyen palást ez, vagy micsoda?
Miseruha most már, Miseruha? Így nevezzük. Viselnek, így van.
Igen, de kik viseltek ilyet?
A misét bemutató papon. Ugye pap, püspök, bíboros, érsek. Hát ami itt van, ezek papi miseruhák.
Mennyit változott mára egyébként a küllemük ezeknek a ruháknak?
Tehát egyszerűsödtek. Nem ennyire színesek, illetve most már igazodnak a különböző évkörökhöz, ünnepekhez a maga színiben. A liturgiai színek vannak nálunk, ami egy évközi időszakban zöld színt használjuk. Adventben a lila, a bűnbánat színe a fő szín, és ez jelenik meg a mise ruhákon is, a lila szín, és ugyanúgy a mise bemutatáskor a liturgikus eszközöknél, a kehelytakarón, a parlán, vagy de ugyanúgy van a piros szín, ugye az a vértanúknak, illetve Jézusnak a keresztáldozatára, tehát jelentés van így.
Ami nincs a reformátusoknál, a szentelt víztartó.
Katolikusoknál van.
Igen. Mondom.
És nagyon szép. És gondolom, hogy nem csak ilyen falra szerelhetős változatban volt, mert ez egy olyan, ez egy ilyen fali. Tehát többféle van.
Tálak, így van, igen, keresztelés, néhány templomban még van az a keresztelő medence, amit használnak, de manapság inkább nálunk is csak a bejáratnál, hogy belépünk az ajtó két oldalán található egy-egy ilyen szentelt víztartó, ez is egyszerűsödött mások helyen.
Tulajdonképpen ennek a kiállításnak azon túl, hogy bemutassa a két egyház különleges kegytárgyait, mi az elsődleges célja?
Hát tulajdonképpen a kiállítás címe is jelzi, ugye felmutatja, az Egy az Úr, Egy a Hit címmel nyílt meg ez a kiállítás, és tulajdonképpen az együttélésre, az összefogásra és a két felekezet közötti, vagy egyáltalán a vallási összetartozásra szerettük volna felhívni a figyelmet, és tulajdonképpen itt a állandó kiállításban is szerettük volna ezt az üzenetet átadni, és hogyha még egy mondat erejéig vissza lehet térni az itt látható állandó kiállítási tárgyakra, hogy ezeknél nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek a déli Frigyes és a déli család gyűjteményéből való, tehát hogy ezért is kiemelkedőek ezek a tárgyak, mert ugye a múzeum alapító és családjának a gyűjteményéből származnak ezek a tárgyak, tehát ugye a déli György és feleségének az üveggyűjteményéből, illetve a déli Frigyes gyűjteményéből származnak ezek a textíliák.
Meddig látható itt ez a kiállítás? Ugye állandó kiállításba illeszkedik, de ugye ez részleteiben megújul.
Most ez az Egy az Úr, Egy a Hit kiállítás jelenállás szerint január 7-ig látható, de elképzelhető, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel még egy további hónappal meghosszabbítjuk, erről majd tájékoztatjuk a kedves látogatókat.
Egy az Úr, Egy a Hit címmel látható a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűjteményei, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye könyv és levéltára közös kiállítása a Déri Múzeumban. A tervek szerint január 7-ig, de a nagy érdeklődés miatt szóba került a tárlat idejének meghosszabbítása.